Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és a Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 133. Zsoltárunkat énekeljük. A 133. Zsoltárunk első versét. Íme mi jó és mi nagy gyönyörűség az atyafiak közt az egyenesség. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 485. dicséretünkkel dicsérjük az Urat, 485. dicséretünkkel énekeljük el mind az öt versével, Jézus Krisztus szép fényes hajnal, ki feltámadsz új világgal. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk, a 9. rész első két versét olvasom. Ézsaiás próféta 9. részében az első két vers így szól, de nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de aztán megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, mely sötétségben jár, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyéka földjében, fény ragyog fel fölöttük. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát, jöjjetek most, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked, hogy megengedted élnünk ez év utolsó vasárnapját. Köszönjük néked, hogy mindez ideig vasárnapról vasárnapra megáldottad Isten tiszteleteinket, köszönjük, hogy szóltál hozzánk, közöttünk jártál, munkálkodtál a szívünkben, közelebb segítettél magadhoz, vagy megerősítettél bennünket az irántad való hitben, odaadásban, odaszánásban. Köszönjük, hogy tisztogattad a gondolkodásunkat, értékrendünket, világlátásunkat, önismeretünket, és köszönjük, hogy mindenek előtt téged jobban megismerhettünk, a mi drága atyánkat, aki annyira szeretett minket, hogy elküldte az örökkévaló fiút, legyen nékünk üdvözítőnk, legyen, aki által visszajuthatunk az ő karjaiba. Köszönjük néked, hogy megismerhetjük a fiút is jobban az elmúlt évben, és köszönjük, hogy szent lelked itt munkálkodott közöttünk, hogy hinni tudjunk mindabban, amit hallunk. Köszönjük néked minden lelki ajándékodat, amit itt a templomban kaptunk, és köszönjük néked azt a közösséget is, amit megélhettünk itt, szolgálva egymásnak, és egymás támogatva, egymást bátorítva szolgálhattunk neked is, mindenek fölött neked, aki alkotónk vagy, aki gondviselőnk vagy, aki üdvözítőnk vagy, aki minden jónak a forrása vagy részünkre. Köszönjük néked, hogy ma is itt lehetünk. Elhoztál minket innen-onnan, köszönjük, hogy itt találkozhatunk a te színed előtt, és most is azt kérjük, hogy dicsőítsd meg magadat előttünk. Szent lelked, dicsőítse meg előttünk az egyszülött fiút, aki született minékünk. Kérünk, hogy hadd ragyogjon föl ezen a mai Isten tiszteleten is a fiú, ami megváltónk, ami dicsőséges úrunk, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 370. énekünk második versét énekeljük. A 370. dicséretünk második versét. Te szentségnek új világa, igédnek vezéri útjára. János evangéliumából, az első részből, a 9. versből olvassuk Isten igéjét. Nevezett helyen ezt olvassuk. Az igazi világosság eljött volt már a világba, mely megvilágosít minden embert. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, karácsony napján egy betelefonálós rádió műsorban azt fejtegette valaki, hogy karácsony eredetileg a fény ünnepe volt, és ma is az, és mint ilyen nem 2000 éves, hanem sok-sok ezer éves. Valóban az északi féltekén karácsonykor van a téli napforduló, és ekkortól a fény erőt vesz a sötétségen. Az is igaz, hogy a kereszténységgel nagyjából egy időben az egyik római császár, Aureliánusnak hívták, 274-ben December 25-ét a Sol Invictus, a legyőzhetetlen nap ünnepévé nyilvánította. Egy kicsit később, az első níciai zsinaton, 325-ben, a kereszténység pedig reagálva is erre az akcióra, Krisztus születésnapjával nyilvánította a karácsonyt, és a kereszténységnek azt ajánlotta, hogy a pogány ünnepnapot más tartalommal üljék meg. Most azt látjuk, testvérek, hogy mihelyest a kereszténység meggyengül, a pogányság mindjárt felüti a fejét, és rögtön elkezdik mondani úton útfélen, hogy ez nem a Krisztusnak az ünnepe, hanem ez a fénynek az ünnepe. Arra gondoltam, hogy ám legyen, aki a fényt akarja ünnepelni, ünnepelje a fényt december 25-én. Nekünk meg engedtessék meg, hogy maradjunk a fény teremtőjénél, a fény alkotójánál, az Úrnál, Jézusnál. Aki akarja, imádja a teremtményt, mi a teremtőjét imádjuk, aki némiképpen magasabb rendű, mint a teremtménye. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk azt is, testvéreim, hogy a Szentírás ősidőktől kezdve használja a fénynek, meg a sötétségnek a fogalmait, olykor természetesen szó szerinti értelemben beszél a világosságról, vagy a sötétségről, nappal világosság van, éjszaka meg sötét, de van, amikor szimbolikus vagy metaforikus értelemben használja a Szentírás ezeket a fogalmakat, úgy egyébként, ahogy mi is a hétköznapi nyelvben használjuk, hiszen nem nagyon kell magyarázni nekünk, hogyha azt mondjuk, hogy valakinek sötét a gondolkodása, vagy sötét a tekintete, hogy akkor nagyjából mire gondolunk. Valakire meg azt mondjuk, hogy tiszta, világos a gondolkodása, vagy a tekintete, ezt se kell magyarázni, mert nagyjából tudjuk, hogy mire gondol az, aki ezt a kifejezésmódot használja. Az a csodálatos a Szentírásban, hogy ugyanígy van, jegyezzük ezt jól meg, hogy használja olykor hétköznapi szó szerinti értelemben ezeket a fogalmakat, de nagyon sokszor használja átvitt értelemben, metaforikus értelemben, és mi egy kicsit ma ennek járnánk utána. Tehát annak járnánk utána, hogy a világosság hiányáról mit mond a Biblia, mit mond a világosság forrásáról, mit mond a világosság gyógyhatásáról, hogy a jegyzeten, amit kaptatok az ajtóban, lehet látni ezeket a vázlatpontokat. Nézzük először tehát a világosság hiányát. A világosság hiánya a sötétség. A sötétség a Szentírásban, testvéreim, metaforikus értelemben jelenti azt az állapotot, amiben az emberiség Ádám és Éva bűnesete óta benne leledzik. Mi is mindnyájan ebbe az állapotba születtünk, a sötétség állapotába születtünk bele. Ez az állapot azzal jellemezhető, hogy az ember saját magát isteníti, saját magát helyezi életének a centrumába, individualista vagy egocentrikus, önimádó, önmegvalósító, öndicsőítő, önfényező, és sorolhatjuk. És ugyanakkor az élő Istent, a világ teremtőjét, gondviselőjét pedig elutasító állásponton van. Vagy nyíltan ellene szegül és ellenmond, és egy ilyen támadó ateizmust képvisel, vagy egyszerűen semminek tekinti, nullának tekinti Istent. Nem is foglalkozik vele egyáltalán. Tehát mondhatnánk úgy bibliai nyelven, hogy a sötétségben élő ember az élő Istent nem imádja, helyette egy bálványt imád, sok bálványt imád, de a legfőbb bálványa minden embernek önmaga. Önmaga. Nincsen Ádám és Éva bűnesete óta kivétel, minden egyes ember így születik meg. Ti is, én is, meg mindenki. Azt mondja a Szentírás az Ézsaiás könyvében, a 60. részben olvassuk ezt a megjegyzést, hogy sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. Ez az istentelenségnek, illetve az egoizmusnak, az önimádatnak a sötétsége. Van, amikor egy népre koncentrálva mondja a próféta, ugyancsak Ézsaiás könyvében olvassuk, hogy a nép, amely sötétségben jár, a nép, amely sötétségben jár, Ézsaiás 9-ből olvastuk az előbb. Úgyis mondhatjuk, hogy a Szentírás arról beszél, hogy a világ a sötétségben van, de ez egyet jelent azzal, hogy a gonoszságban van. János első levelében olvassuk az Új Szövetségben, az 5. részben, hogy az egész világ, az egész embervilág a gonoszságban vesztegel. Mondhatnánk azt is, hogy a sötétségbe vesztegel, de a gonoszságba vesztegel. A teológiának a nyelvén ugye úgy nevezték ezt az állapotot, hogy ez az eredendő bűn állapota. A sötétségben élő ember nem csak a gonoszságban vesztegel, ez az eredendő bűn. Az eredendő bűn állapotába születik bele mindenki, vagyis abba, hogy magát isteníti, a teremtmény önmagát tekinti a alfának és omegának, és az élő Isten pedig, mondom, vagy közönnyel, vagy éppen támadólag elutasítja magától, és nem törődik vele. Ez a Szentírásnak a tanítása, és folytatja még ezt, mert úgy elmélyíti ezt a dolgot a Biblia, ha egy picit engeditek, belemennék még ebbe. Tudnélik, a sötétség az egy olyan hatalomként szerepel a Szentírásban, ez az állapot, amiben beleszületünk, amiből ki kell az embert tépni, ki kell belőle szabadítani. Azt mondja a Kolossé levélben Pál apostol, hogy a keresztjének azok már olyan emberek, akiket az Isten megszabadított a sötétség hatalmából, a sötétség erejétől, fogságából, és átvitte őket a fia országába, és alkalmassá tette őket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, így fejezi be ezt a mondatot. Tehát ez egy nagyon veszélyes állapot, és az az igazság, hogy nagyon rossz dolog ebben élni. A Szentírás beszél arról, hogy milyen a sötétségben élő embernek az élete tulajdonképpen. És ez egy nagyon megdöbbentő szakasz Ézsaiás prófétánál, amikor leírja, hogy a sötétségben élő ember pontosabban miben él. Ézsaiás könyvének a 8. részében olvassuk ezeket a szavakat. És ott azt mondja, hogy akik nem hallgatnak Istenre, hanem a jövendő mondókra, meg a sipogókra hallgatnak, azoknak az embereknek nincsen hajnaluk. Nincsen hajnaluk. Aztán azt mondja, bolyonganak a földön, szorongnak és éheznek. Ha megéhezik, felgerjed, megátkozza királyát és Istenét. Nézd fölfelé, aztán a földre néz. És ímé mindenütt nyomor és sötétség, szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva. Ez a döbbenetes tapasztalata van az önimádó és Istent elutasító embereknek. Nincs hajnaluk, nem jön fel a napjuk soha. Most ezt átvitt értelembe. Nincs reménységük. Mit csinálnak? Bolyonganak, félnek, reszketnek. Sötét gondolatok, belső nyugtalanság, kínzó szorongás gyötri őket. Átkozzák az Istent olykor, ha eszükbe jut. Átkozzák az embertársaikat is. Közben a halál árnyékában élnek, amely árnyék egyre hosszabb lesz, és egyre jobban beborítja az életük. És ezek a szegény emberek ott élnek a sűrű sötétben elhagyatva, magányosan, mert nincs senki, aki szeretné őket, igazán szeretné őket, és nincs senki, aki megérteni, és nincs senki, aki magához ölelni őket. Ez egy nagyon szerencsétlen létforma, életforma, amiben a sötétségben él az ember. Máshol Ézsaiás próféta azt írja 59. részben, tapogatjuk, mint vakok a falat. Tapogatunk, mint akiknek szemük nincs, megütközünk délben, mintha alkonyat lenne, és olyanok vagyunk, mint a halottak az egészségesek között. Ezt ismétli példabeszédek könyve, de már Mózesnél is olvasunk ehhez hasonló képet. Jób könyvében is. Leírják ezt az önistenítő és Istent elvető életformát, amiben a mai ember is lubickol. Ez egyáltalán nem egy irigylésre méltó élet. Ez egyáltalán nem az. Még akkor se, ha az ember luxusban él, és sok mindent megengedhet magának. Az ilyen ember, ahogy a sötétben nem látunk semmit, hiába van szemünk, nem lát az ember tisztán, Isten nélkül, önmaga isteneként. Nem látja Istent, hogy milyen az Isten, kicsoda az Isten. Nem ismeri önmagát se, azt se tudja, hogy mi az ő identitása. Ma ott tartunk, hogy már az is bizonytalan, hogy fiú vagyok-e vagy lány. Mindenféle súlyos konfliktusokba kerül, mert nem tudja, hogy hogyan lehetne elkerülni a konfliktusokat. Veszekszik mindenkivel, aki körülötte van. Elviselhetetlen sokszor. Nem találja a helyét az életbe. Körülötte szana szétfolyik minden, sőt, benne is összefolyik minden, a valóság meg a fantázia világa is, az irreális valóság és a realitás. Azt se tudja, hogy hol van fenn, meg hol van lent, mi az igazán jó, mi az igazán rossz, mi az igaz, mi a hamis. Nem tudja, hogy mi különbség van az állat, meg a tárgy, meg egy ember között. Nem tud senkibe se bízni, még önmagába se. Egy totálisan összezavarodott, kaotikussá vált gondolkodás és élet és értékrend jellemzi ezt az embert. A sötétségben van. Nem jó ebben az állapotban lenni. Persze azt szokták mondani, hogy a modern ember vagy posztmodern ember a felvilágosodott ember. Ő a felvilágosodott ember. Ugye a 16. század végétől a 19. század elejéig tartott az úgynevezett felvilágosodás, ami egy sajátos állomása bibliai szemmel az emberiség megsötétedésének. Mert akkor aztán előjött a filozófia, meg a tudomány, meg minden, és elkezdték azt nyomatni, hogy Isten tulajdonképpen hát nyugodtan félresöpörhető, felség erre a hipotézisre nincs szükségem, mi mondta az egyik nagy tudós, Napóleonnak talán. Fölemelték piedesztára az észt, a racionalizmus, francia racionalizmus nagy alkotása, az enciklopédia, a francia enciklopédia, a kinyitja az ember ezt a jó nagy könyvet, azt az elején ott égtelenkedik egy nagy díszes címlap, és a közepén ott áll az ész istennője, körülötte az emberek így néznek föl rá, az ész istennőjére, az ész istennőjének a lábánál, hogy ledobva a földre egy biblia. Ez lett volna a felvilágosodás. Ez a legnagyobb megsötétedés. Óriási lökést adott az ateizmusnak. Elősegítette Darwinnak az előtörését, elősegítette Marxnak az előtt, elősegítette Freudnak az előretörését, akik meghatározták az egész 20. századnak az arculatát. Mindegyik ateista volt. Hatásuk ott van az oktatásban, akár az a legalsóbb szintől kezdve egész átitatja a legmagasabb szintekig, az egyetemi oktatást is. Nem az Isten felé fordít a tudomány, amit a gyerekeitek, meg a gyerekeink tanulnak, meg az unokáink most már. A felvilágosodott, a Biblia szerint a felvilágosodott ember a sötét ember, aki magát isteníti, és az Isten pedig így félresöpri, mint szükségtelen hipotézist. Ez a sötétség, testvérek. És közben az ember meg olyan, amilyen. Boldogtalan, szerencsétlen, függő helyzetbe él egy csomó ember, mindenféle alkoholnak, kábítószereknek, mobiltelefonoknak, meg nem tudom minek a függésébe teszi tönkre az egész létét, gondolkodását, mindenét. Sötétség. Van-e itt valami reménysugár? És akkor egy kicsit, bár még mielőtt tovább lépek, hadd mondjak még valamit. Mert azért a Szentírás azt mondja, hogy Ádámmal és Évával elkezdődött ez a nagy sötétség, sajnos az ő bukásukkal, de a végső pontja ennek a külső sötétség. A Szentírásban Jézus különösképpen többször is, az evangéliumokban többször is beleütközünk, hogy úgy beszél a pokolról, mint a külső sötétségről. Az állapot, amiben kiteljesedik az ember Isten nélkülisége. Ott aztán az ember önmaga istene lehet. Ezt akarta az egész életében, ott majd az lesz. És rá fog jönni, hogy ez a legnagyobb kínkeserves szenvedés, ami létezik. Örökre Isten nélkül marad, aki minden jónak a forrása lett volna a számára. De mi a reménység? A világosság jelképére is át kell mennünk, mert az sokkal vigasztalóbb. János első leveléből olvassuk ezt a csodálatos igét, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Érezzük, hogy azt jelenti, hogy Isten jó, és nincs, a rossznak semmi foszlánya nincs benne. És egy csodálatos dolog ez, amit Isten, a világosság Istene előre jelzett, Ézsaiás prófétától olvastuk, hogy bár sötétség borítja a népeket, de rajtad, vagy közted, feltámad az Úr dicsősége, és népek jönnek a világosságodhoz. A dicsőség az fényt jelent. Hogy föltámad valahol, tudnélik Izraelben, a világosság, a fény. És népek fognak ennek a fényi, ehhez a fényhez vándorolni. És akkor olvassuk a János evangéliumának az első részében, a textusban, hogy az igazi világosság eljött a világba. Abban a részben nagyon jól tudjátok, akik olvassátok a Bibliát, hogy János evangéliuma első részében Jézusról van szó, aki eljön a világba. És egyértelmű, hogy itt az isteni világosság Jézusban jött el erre a világra. Az igazi világosság eljött a világba, mely megvilágosít minden embert. Amikor Jézus később tanítani kezdett, akkor maga is mondta ezt, János evangélium a 8. részében, hogy én vagyok a világ világossága. Én vagyok a világ világossága. Vagy a János 12-ben rámutat a tanítványainak, hogy addig örüljetek, amíg veletek van a világosság. Mert eljön az idő, amikor ma nem lesz veletek. Csodálatos ez a dolog, testvérek, amit egyébként például Zakariás, a pap Zakariás is jelzett a proféciájában, amikor azt mondta, hogy meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, hogy ráragyogjon azokra, akik a sötétségbe ülnek. Itt már Jézusról beszélt. Szóval, ahol Jézus testvérei megjelent, olvassuk a történeteit, ott elkezdett megvilágosodni az embereknek a feje, meg a szíve. Jézusnak a tanítása elkezdett ragyogni, és megvilágosodtak emberek. Vagy Jézusnak a cselekedetei is ragyogtak, hogy így nem lehet a szavairól beszélni, és a tettei, azok is ragyogtak. Világos, tiszta cselekedetek, mind. A jóság jött belőle. Teljes mértékben igaz lett az, amit Isten megprófétált az Ézsaiás által, hogy felragyog a fény köztetek, zsidók. De ez a fény olyan fény, amihez népek jönnek. Most itt vagyunk mi is, ugye magyarok. Az kihez vágyakozik a szívünk? A zsidók közt felragyogott világvilágosságához, Jézushoz. Lehet, hogy nem hozzá vágyakozik a szívünk, de őt kell meglátnunk itt is. És csodálatos dolog ez, testvérek, hogy a Biblia nem csak Jézusról beszél így, hogy ő a világosság, a szavai és a tettei, hanem az igéről is így beszél. Jézus maga az ige, de mostan az igét, a Szentírást értem. Azt mondja már a 19. Zsoltár, hogy az Úr palancsolata világos, megvilágosítja a szemeket, mármint nem ezeket, hanem a lelki szemeinket. Élesen segít látni, majd mindjárt rátérünk arra, hogy mit, vagy kit. Azt mondja egy másik helyen a Zsoltár, 119. Zsoltár, lábam szövét neke a te igény, egy kis mécses, úgy világítja a lábam előtt az utat. Az ige vezet engem az élet útján, amelyik az örök életbe, az üdvösségbe vezet, lépésről lépésre. Tehát csodálatos dolog ez, hogy nekünk itt van a Szentírás, és otthon is elővehetjük, vagy itt a templomban erről beszélünk, és erről gondolkozunk vasárnapról vasárnapra, és akkor ilyenkor ránk ragyog a fény, az igazi fény, az igazi világosság. És elkezdi megvilágosítani az elménket, meg egyéb dolgokat is. Tehát ez egy csodálatos dolog, amit szerettem volna itt most külön aláhúzni, hogy Jézus Krisztus maga a világ világossága. Ragyog a Krisztus személye, a tanítása, az igéi, az egyáltalán az ige, a Szentírás. Talán karácsony este, amikor itt voltunk a templomba, akik itt voltak, emlékezhetnek rá, olvastam föl Reményik Sándornak az egyik versét, ahol egy Bibliáról beszél, ami ki van téve, és ragyog magában, fényt áraszt magából. Csodálatos dolog ez, de megyek a harmadik pontomra, mert az is nagyon fontos. Ebben a sötét világban, mintha felkapcsoltak volna egy hatalmas reflektort, amikor Jézus megjelent. És mi a hatása a világosságnak? Hát mondom így röviden, egyszerűen, ennek a világosságnak gyógyhatása van. Gyógyhatása van. Ez ha behatol a szívünkbe, a lelkünkbe, mármint hogy Jézusnak az igének a világossága, testvérek, gyógyhatás gyakorol reánk. Igazi fényterápia. Ezt nem lehet pótolni karácsonyfaizzókkal, meg gyertyákkal, meg a házak kivilágításával. Az is szép, persze. De ez sokkal fontosabb. Isten fia itt van, és az igében, és az igével dolgozik azon, hogy megvilágítsa a mi sötét elménket. Elkezd hozzánk beszélni, és elkezdjük az ő szavából érteni azt, hogy mi is a baj velünk. Na, ez nem olyan nagyon egyszerű dolog, tehát amikor fölkapcsoljuk valahol a villanyt, és igazán jó erős fényem, akkor kiderül, hogy mekkora a kosz. Sokszor. A homályban nem annyira látjuk a koszt a szőnyegen, meg a ablakokon, meg a párkányokon, meg a bútorokon, de amikor erős fény van ott, aztán ugye kijön minden szutyok. És sajnos ez így van, testvérek, hogy amikor az Úr Jézus elkezd hozzánk beszélni, meg az ige szól hozzánk, akkor úgy leleplez minket, azt egy csomó szutykot föltár. Ami ott van bennünk, ott van az életünkben, ott volt az életünkben, egy csomó vétek, egy csomó bűn, mert a sötétségben éltünk. A sötétségben éltünk. És azt mondja az apostol, hogy megint Pált idézem, hogy a sötétségben élő ember olyan cselekedeteket visz véghez, amiről még beszélni is szégyen. A sötétség cselekedeteit. És ezt ugye meglátjuk, amikor ránk ragyog a fény. Meglátjuk a paráznaságunkat, a hazugságainkat, a hitetlenségeinket. Meglátjuk, hogy nem vagyunk olyan jó emberek, mint amilyennek gondoljuk magunkat, annak ellenére, hogy lehet, hogy egyébként emberi mércével olyan tisztességes emberek vagyunk, de nem vagyunk igazából azok, rosszak sokszor a motivációink, önző céljaink vannak. Sokszor rombolunk magunk körül, másokat megsebzünk. Rosszul neveltük a gyerekeinket, elrontottuk a szüleinkkel a kapcsolatot. Szóval ki tudja, mi van még ott. De olyan csodálatos, hogy nem csak ezt érteti meg velünk az ige világossága, hanem azt is, hogy lehet ettől megszabadulni. Olyan föltárul előttünk az evangélium is. Elkezdjük érteni, hogy Jézus miért is jött el. Hogy azért jött el, hogy meghaljon, és a vérével nekünk bűnbocsánatot szerezzen, és ezt meg is szerezte. És Isten nekünk már tulajdonképpen meg is bocsátott a Krisztus áldozatáért. És kérhetjük is arra, hogy takarítsak már ki ezt a nyomorult szívet meg életet, a sok kosztól. De ő már azt mondja, már kitakarította, megbocsáttattak a te vétkei. Drága áron, mert a fiam fizetett érte, a világ világossága. De tiszta vagy a szememben. Te az enyém vagy. Kezdjük ezt fölfogni, hogy milyen nagy dolog ez, testvérek. És ha megy tovább a szívünkben a fény, és terjed a fény, az Isten fiának, meg az igének a fénye, és kezdjük meglátni, hogy kik vagyunk tulajdonképpen mi. Elkezdjük megérteni, hogy Istennek a teremnénye vónék. Nem állat vagyok, nem tárgy vagyok. Én egy nagy méltóságú lény vagyok, akit Isten alkotott, meg is váltott, mint az ő teremményét. Kezdem megérteni, hogy engem mondjuk férfinek teremtett. Nem kérdés a számomra, hogy minek teremtett, vagy nem azon gondolkozom, hogy el kellene döntenem, hogy én most férfi vagyok, vagy nő, nagy szuverenitásomba, hanem elfogadom azt, amilyennek ő teremtett. Én ilyen vagyok, ennek teremtett. És a világosság, testvérek, munkálkodik bennünk, hogy ne csak megértsük az identitásunkat, hanem például, hogy tudjunk helyes döntéseket hozni. Az Isten igéje elkezd minket bölcsé tenni. Tanít minket arra, hogy létesítsünk kapcsolatokat, kivel mélyítsük el a kapcsolatainkat. Hogy éljek, mint férj? Hogy éljek, mint feleség? Uram, hogy neveljem a gyerekeimet? Adj világosságot! És az Úr világossága megvilágosít minket az igén keresztül. És kezdjük érteni, hogy mi a dolgunk a világba. Megvilágosodik előttünk, hogy nem az a célunk, amiért ide születtünk erre a földre, hogy itt magunkat kifényezzük, aztán magunk után hagyjunk valami óriási nagy teljesítményt, ami miatt mondjuk egy generáció még majd emlékezik a nevünkre. Nem ez a célja az életünknek, hanem az, hogy dicsőítsük ezt a mi teremtőnket. Mindazzal, amit gondolunk, amit teszünk, amit mondunk. Erre teremtettünk, hogy őt dicsérjük. Arra teremtettünk, hogy benne örvendezzünk napról napra. Arra születtünk, hogy róla tanúságot tegyünk az embereknek. Ez a küldetésünk, a legfőbb küldetésünk a világban. Nem az, hogy pénzt keressünk. Meg nem a munka, egész élete a munka volt. Nem. Az egész élete Isten dicsőítésének a jegyébe állt, róla tett bizonyságot. Erre születtünk. Egyszerűen, testvérek, az emberben kezdenek helyreállni a dolgok, akit megvilágosít. Kezdi az ember újra meg tudja különböztetni egymástól a virtuális valóságot, meg a való valóságot, az igazságot. Tudja, hogy ez egy álomvilág, ez egy fantázia, de ez itt a valóság. Különbséget tudunk tenni. Különbséget tudunk tenni az ige által megvilágosítva jó és rossz közt. Amit az emberek máma nem tudnak. Mert hát ugye minden relatív, ugye? A sötétben tényleg az. Hát olyan csodálatos dolog ez, testvérek, amit a 36. Zsoltárban olvastunk, a te világosságod által látunk világosságot. A te világosságod által látunk világosságot. Így látjuk meg a valóságot. Nem a Biblia, nem Jézus fénye visz minket álomvilágba és ringat fantázia világba, hanem a mobiltelefonunk. Az visz bele. A fantáziafilmek visznek bele egy olyan megbolondult gondolkodásba, amiből nem bírunk kitalálni. A csomó fiatal azt se tudja, hogy most mi a valóság. Azt se tudja, hogy kicsoda ő. Nem tudja, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Úgy lehet manipulálni, és az manipulálja őket, aki nem szégyelli. Mert nincs tartás, nincs gerinc, szétfolyik az egész ember. Nincs világosság, sötétség van. Ide vezet az, testvérek, hogyha az ember megveti Istent, és magát kezdi el isteníteni. Megmondták a legnagyobb gondolkodók a 20. században, akik istentelen emberek voltak, hogy ide fogunk jutni. Megbolondul a világ. Ezt mondta Foucault például. Michael Foucault. Megbolondul a világ. Azt mondta, hogy de még mindig jobb lesz bolondnak lenni, mint józannak lenni. Hát köszönjük. De olyanok is voltak, nagy gondolkodók, akik azt tanácsolták az embereknek, hogy legyenek inkább öngyilkosok. Kultúra formáló emberek. Ez kell nekünk? Vagy elcsöndesedünk egy kicsit, és azt mondjuk, hogy na, hogy is van ez az egész? Vizsgáljuk már meg. Ki ez a Jézus? Mit mond ez? Hogy mondta? Miért jött? Mit csinált? Mire hív? Nem itt van az én életemnek a gyógyulása elásva valahova? Nem itt kezdődik el? De itt kezdődik. És ezt, testvérek, itt sokan vagyunk, akik átéltük már. Szívem szerint azt mondanám, hogy bárcsak mindenki átélte volna, nem vagyok róla meggyőződve. De azt tudom, hogy nagyon sokan vagyunk itt a templomban, meg sok más templomban is vannak, akik átélték ezt a dolgot, és tudják, hogy ez az élet az igazi élet. Jó Krisztus világosságában élni és járni. Jó így élni. Ez nem az az élet, amiről itt az Ézsaiás beszélt a sötétségbe való életről, hogy tapogatjuk a falat, azt se tudjuk, hogy hol van fönn, meg hol van lent, meg hol van kelet, meg hol van nyugat. Olyan jó ebben a fényben élni, mert itt az embernek békessége van, derűje van, szeretete van, szabadsága van, reménysége van a jövőre nézve, jó reménysége. Jó a világosságban élni. Ez a reklám helye. Jó a világosságban élni. Ezért volt jó Jézus körül is tartózkodni. Ugye, olvasjuk a Szentírásba ezeket a dolgokat, hogy állandóan egy kazal ember ott sertepertért körülötte, nem? Mert miért? Mert jó volt a világosságban lenni. És amikor Jézus elrejtőzött, volt én is, hogy elbújt. Pont azután, a mondása után, hogy járjatok, amíg világosságotok van, mert eljön a pillanat, amikor nem lesz köztetek a világosság. És azt olvasjuk, hogy ezek után elrejtőzött Jézus előttük, és a tanítványok meg elkezdik kétségbe esetten keresgélni, hogy hova lett. Jönnek mások más vidékről. Látni akarjuk Jézust. Miért akarták látni? Miért akartak vele lenni? Mert jó volt vele lenni. Az ember úgy érezte, hogy most vagyok a helyemen. És nem csak úgy érezte, tényleg a helyére került. És mi is így érezzük, és így is van. A helyünkön vagyunk. Ki ragad minket az álmok világából, az illúziók világából, a szimulakrumok világából, ahogy mondják, a fantázia világból, és konfrontál a valósággal, az igazsággal, a valósággal, és jó a valóságban élni. Úgy, ahogy ő mutatja nekünk. Nos, tettünk egy kört. Elindultunk, hogy milyen a sötétségben való élet, és mit jelent ez a Bibliában. Aztán megláttuk, hogy ebben a sötét világban, a sötét embervilágban felragyogott az igazi fény, a világ világossága, minden embernek az egyetemes fény Jézus Krisztusban. A zsidók közt volt a fényforrás, de eljutott mindenhova, még hozzánk is. És emberek jönnek hozzá ehhez a világossághoz, ahogy a próféta mondta, és azt mondják, hogy de jó, hogy itt lehetünk ebbe a fénybe, és az ő világosságába élhetünk. És hova is fogunk jutni? Nem a külső sötétségre, hanem az örök világosságba, az örök fénybe, a mennyek országába, ahol nem megy le a nap, ahogy mondja a Jelenések könyve, hanem mindig ragyogni fog, és ki lesz a nap? Mit mond? Ki lesz ott a nap? nem lesz szüksége szövétnekre, meg lámpásokra az Isten ország, mert a bárány annak a napja és szövétneke. Ott is ő fogja világosítani a létünket és a teremtett valóságot. Jöjjetek és higgyünk ebben a Krisztusban. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, imádattal szeretnénk hozzád jönni itt a gyülekezetben, azért, mert te vagy a világ világossága, mi elhittük és megismertük ezt, és te nem valami álomvilágba vittél minket, nem mi élünk fantáziavilágban, hanem azok, akik nem hisznek benned, azok élnek egy álomvilágban, amiből iszonyú lesz majd egyszer fölébredni. Köszönjük néked, hogy minket nem ér semmi meglepetés. Áldunk téged azért, mert vissza fogsz jönni, egy napon felragyog a te lényed az égen, és magadhoz veszed a tiédet. És az örök világosságban, a te világosságodban tartózkodhatunk örökké. Köszönjük néked, hogy már itt a földön is magadhoz szólítasz minket. Köszönjük néked, amikor itt a templomba is az ígével foglalkozunk. Amikor itt vagy velünk, és ránk ragyog a te fényed, és a gondolkodásunkat tisztogatod, és tisztogatod az életünket is, gyógyítgatod a szívünket, a világlátásunkat, a történelemlátásunkat, a világképünket, a világnézetünket. Köszönjük néked a te világosságot, amivel helyre teszel bennünket, és helyre teszed a világot is körülöttünk. Köszönjük néked, hogy jó ebben a fényben, a te világosságodban tartózkodni, és kérünk segítsél minket, hogy a jövő évben is ebben tartózkodhassunk. Kérünk, hogy segítsél minnyájunkat, hogy ha akármilyen sötét is ez a világ, mi hadd legyünk itt a világosságnak a gyermekei, akik a világosságban járnak, kelnek, akik tanúságot tesznek a világosságról, akik újra és újra rád mutatunk, és akikre ránéznek, és azt mondják, hogy te mi a titkod? Mi a titkod? Köszönjük néked azt, hogy lehet egy kívánatos életünk a te jelenlétedben, a te közelségedben. Urunk, fogadd el, kérünk a mi imádatunkat, hódolatunkat, és kérünk, hogy áld meg a szívünket, áld meg családjainkat, áld meg életünket, áld meg gyülekezetünket, könyörülj meg hazánkon, kormányunkon. Kérünk téged arra, hogy vezessél bennünket, és áld meg bennünket a te drága jelenléteddel. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi sóhajtásunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Az előttünk álló héten, óév napján és új év napján istentiszteletünk lesz a megszokott módon, tehát szerdán és csütörtökön 16 órakor lesz istentiszteletünk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A legközelebbi vasárnap istentisztelet az jövő vasárnap lesz, ha Isten is megtart bennünket. Hirdetem, hogy a mögöttünk lévő héten esküvő volt a gyülekezetünkben, dr. Nagy Kristóf Pál, házasságot kötött Brockhauser Katalinnal, Katicával, Isten áldását kívánjuk életükre, otthonukra. Ezzel kapcsolatban az örömapa itt van, és egy köszönő szót szeretne a testvéreknek mondani. Figyeljünk rá!
Az örömapák és a családok nevében szeretném megköszönni a gyülekezetnek a kedves hozzánk állását, befogadó szeretetét. Valóban jó együtt lakozni az atyafiakkal, és ezt már nem először tapasztalhattuk meg idén. és reméljük, hogy még fogunk továbbiakban is találkozni. Köszönjük, hogy befogadtatok bennünket és a gyermekeinket. Minden lélek dicséri az Urat, dicsérjétek az Urat. Köszönjük, hogy együtt ölürhettünk veletek, Isten bölcsességén és hatalmán. Áldás, békesség, és egy kis szerény szeretett vendégségre invitálunk mindenkit, ne szaladjatok el, itt lesz majd az asztalon az előtérben. Áldás, békesség.
Köszönjük szépen. Tehát ne szaladjatok el, menni, és sütemény és egyéb harapnivaló került az asztalra. Köszönjük szépen. Egyébként Péternek ugye a nagyfia, az iratterjesztőnk is, tehát Bence, akit is ismertek jobban, és az ő felesége, ugye a Dórika, ők is itt kötöttek házasságot egy fél évvel ezelőtt, most aztán sor került a testvérházasság kötésére is, elég rövid idő alatt. Úgyhogy hála Istennek, kívánjuk, hogy vigyetek áldást ti magatokkal is, Debrecenbe is, ahonnan jöttetek, és mindenki oda, hova éppen hazatér majd Isten tisztelet után. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 200. énekünket, a 200. dicséretet, utána a nemzeti imádságunkat fogjuk énekelni. A 200. dicséretünket énekeljük. Ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusunk! Mind a 6 versével énekeljük. Himnuszunkat énekeljük.
Thank you.
Áldás békesség.